Erős Valami Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet reformáció ünnepén, mai istentiszteletünkön Vince Katalin, teológiai referens, az Északi Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársa tart előadást, majd a címét pontosan tőle fogjuk hallani. Ige hirdetéssel szolgál közöttünk ma este Sipos Kunt Kötöny, református Esperes úr. Isten áldása legyen a mai együttlétünkön. Most a megkezdett ének, a 254-es ének utolsó versét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, ha a hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a reformációért. Köszönjük, hogy a reformáció gyermekeiként és elfogadóiként, a reformáció ajándékainak elfogadóiként együtt lehetünk most ebben a templomban. Hálát adunk mindazért, amit értünk teszel Jézus Krisztusban nap mint nap. Kérünk, légy közöttünk most is, hallgasd meg kérésünket, ajándékozz meg minket ezen az estén igazságod ismeretével, hogy jobban tájékozódjunk a jelen világban. És kérünk, a ma elhangzó üzeneteken keresztül adj hitet és reménységet az eljövendőben, az örök életben. Adurunk, hogy most és mindenkor téged dicsérjünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk a 46. Zsoltárban a következőképpen. Felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. a háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van. Jákob istene a mi várunk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 339. éneket, 9-es számú éneket énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva.
Mennyei édesatyánk, Te tisztítsd meg a mi szívünket, értelmünket. Te szólj a Te ígéd és lelked által hozzánk. Urunk, könyörgünk, adj csendességet a mi szívünkbe. Amen. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom, Isten szent ígéjét hallgassuk hittel, figyelemmel. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Eddig Isten írott szent igéje. Szeretett testvéreim, ma 491 esztendeje, hogy Luther Márton kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára, ajtajára a 95 pontból álló tételét. Emlékezünk arra, hogy az örökkévaló Isten valamit elkezdett. Ezen a csodálatos emberen keresztül, Luther Mártonon keresztül. Mi volt a, tulajdonképpen ezzel indult meg a reformáció? Mi volt a reformációnak a célja? A reformációnak a célja az volt, hogy az egyház térjen vissza a Szentíráshoz. Az Isten kijelentésének csalatkozhatatlan könyvéhez. A 16. századi reformáció tehát nem hitújítás volt, mert a reformáció semmi újat nem hirdetett. A reformáció az alapokhoz nyúlt vissza. Az alap a Szentírás. A Szentírástól eltért az akkori egyház, az egyetemes egyház vagy katolikus egyház, és Luther Márton azt szerette volna, hogyha az egyház visszatér a Szentíráshoz, mert eltért a Szentírástól. Azaz mi volt Luther Mártonnak a célja? Visszatérni az Istenhez, visszatérni Jézus Krisztushoz. Hát odáig jutott már abba az időbe az egyetemes egyház, a katolikus egyház, mindenki nagyon jól tudja, hogy pénzért árulták a bűnbocsátó cédulát. Van ennek valami bibliai alapja? Van erre valami bibliai magyarázat? Pénzért megvásárolni a bűnbocsánatot? Ez a hallatlanul komoly, istenfélő, hívő ember, aki annyit tusakodott, hogy megtalálja a bűneire a bocsánatot, mert kereste az örök életet, az üdvösséget. Egyszer csak azt látja, hogy az anyaszentegyház eldeformálódott. Eltért az Istentől, letért az Isten útjáról. Pedig mit mond a Szentírás? Ingyen kegyelemből. Jézus Krisztus érdeméért van a bűnbocsánat. Hát ezt hangsúlyozta a reformáció. És harmadsorra pedig arról is szeretnék még majd szólni, hogy mi volt erre a válasza az akkori anyaszentegyháznak. A zsidókhoz írt levél a Jézus Krisztusban kapott válság nagyságát emeli ki. Egyedül Jézus Krisztusban és egyedül Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatáért van bűnbocsánat és örök élet. Hogy juthat el ez az emberhez? Az ige hirdetés által. Pál apostol ezért hagyta oda a szerzetesi rendet, ezért vállalta azt, hogy elmegy és egy templomnak a papja lesz, hogy elmondja mindenkinek, hogy lehet megnyerni az örök életet, az üdvösséget. Ezért lett a protestáns egyházaknak az Isten tiszteleti rendjében a központi hely az ige hirdetés. A verbum Dei, az Isten szava, az Isten kijelentése, az Isten üzenete. Mert az Isten igéje az, amelyik leleplez bennünket, amelyik bűnbánatra indít bennünket, az Isten igéje az, aki a megtérésre, az újjászületésre indít bennünket. És mi történt? Az akkori anyaszentegyház ettől elszakadt. Elszakadt a Szentírástól. Már nem az Isten, már nem az ige hirdetés, már nem az üdvösség volt az egyház életének a középpontjában, hanem az egyházi főhatóság, a pápa és a pápai rendeletek, a pápai búlák. Az ige arra mutat, hogy mi nekünk drága főpapunk van. Ki a mi főpapunk? Jézus Krisztus. Aki az ő testének egyetlen áldozatával, tökéletes áldozatjával megváltott bennünket. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata óta nincsen áldozás. Mert a Krisztus áldozata egyszerű és tökéletes. Amihez se hozzátenni, se elvenni nem lehet belőle. Ahogy a katolikus egyház tanította és tanítja, ha csak a mi sem mondó papok naponként meg nem áldozzák Krisztust. Erre mondja Heidelbergi Káténak a 80. kérdése, kárhozatos bálványimádás. Kemény, határozott, de igei, bibliai válasz. Ezért mutat az ige a mi főpapunkra, Jézus Krisztusra. Hiszen ő benne van a bűneink bocsánata, a kegyelem, az örök élet és az üdvösség. Az Isten ő benne kínálja fel az örök életet, az üdvösséget. Ezt kiérdemelni nem lehet, ezt csak elfogadni lehet. Ezzel a bizalommal járjunk oda az Isten kegyelmi trónusához, mert Isten gazdag a kegyelemben, mondja az ige. Aki ezt felismeri, az boldog ember. Aki az Isten igének az igazságát felismeri, az boldog ember. Ahogy mondja az ige, ragaszkodjunk a mi hitvallásunkhoz. Ragaszkodunk a Szentíráshoz. Ragaszkodunk a mi megváltónkhoz. Ragaszkodunk a mi hitvallásunkhoz. A 16. századi egyházi reformációban pont ezzel az igazsággal adták meg a kellő hangsúlyt. Isten igéjén keresztül hangzik az örökkévaló Istennek hozzánk szóló üzenete. A Szentíráson keresztül. Hát gondoljunk csak arra, hogy Luther Márton, aki kereste a lelke üdvösségét. Mikor találta meg? Nem akkor, amikor átvágott az Alpokon és elment Rómába. Nem a pápánál találta meg az igazságot, hanem amikor otthon elővette a Bibliát, és elkezdte olvasni a Szentírást. És kapta belőle az ígét, az igaz pedig hitből él, és megértette. A Jézus Krisztusba vetett hitből van nekem örök életem és üdvösségem. És ezért lett, szeretett testvéreim, a mi számunkra is nemzeti kincsé a Szentírás. Ezért fordították le a Szentírást is magyarra. Ezért adták minden embernek a kezébe, és ma is ez a cél, a különböző bibliai társaságok, a Gedeon társaság és a többi társaság, miért akarnak, hogy minden embernek a kezébe kerüljön a Biblia. Minden ember olvassa a Szentírást. Igen, ahogy mondottam, ezért kerül az Isten tisztelet középpontjába az ige hirdetés, hogy mindenki tudja, hogy az ember reménytelen helyzetbe került azzal, hogy elszakadt az Istentől. Csak egy valaki van, Jézus Krisztus az, ami főpapunk, ami közben járunk, aki visszavezethet bennünket az Atyához. És ezzel a hittel tudunk mi rácsodálkozni az örökkévaló Isten szeretetére és kegyelmére. Erről beszél a predestinációnak a tana, amire rácsodálkozunk, hogy az örökkévaló Isten már a teremtés előtt elhatározta, hogy az ő fiában, Jézus Krisztusban megvált bennünket. Igen, ezt nem lehet. A Krisztus kereszt áldozatát nem lehet, és nem is szabad. Semmiféle áldozattal helyettesíteni, pótolni, vagy kiegészíteni, szeretném hangsúlyozni, még a mise áldozattal sem. Aki megértette, hogy Jézus Krisztusban és Jézus Krisztusért, az ő egyszeri áldozatáért van bűnei bocsánata, az most már tudja, hogy hálával tartozik az örökkévaló Isten. Hálával tartozik az örökkévaló Isten. És cselekszi az örökkévaló Isten dicsőségére a jó cselekedeteket. Nem a jó cselekedetekért van az üdvösség, hanem a megtérésnek csodálatos gyümölcse. Hogy mondja az ige, az Efézus 2:8-10. Kegyelemből van a ti üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedhessék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Mennyire tiszta és világos Pál apostolnak a tanításait az Efézusbeli gyülekezethez írt levélben. Hogy még a mi jó cselekedeteinket is az örökkévaló Isten készíti el a mi szívünkbe, hogy azokat cselekedjük. Vagy ahogy mondja az ige, az ő akarata és tudta nélkül meg sem mozdulhatunk, és semmit sem cselekedhetünk. Ennyire az örökkévaló Isten kezében van a mi életünk. Nincsen itt szó, szeretett testvéreim, arról, hogy bárkit is az örökkévaló Isten megbízott volna, vagy Jézus Krisztus megbízott volna, hogy itt a Földön az ő földi helytartója legyen. Azt ígérte Jézus, hogy velünk van minden nap a világ végezetén. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az ő igéje és lelke által most is itt van. Benne van a Bibliában, hogy Jézus Krisztus vagy az Isten megbízott volna valakit azzal, hogy a földi helytartó legyen itt? Senkit nem bízott meg. Minden hívő ember pappá válik. Hogy mondja az ige? Ti pedig királyi papság, szent nemzetség, megtartatásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak dolgait, aki a sötétségből a világosságra hívott el titeket. 1 Péter 2:9. Hát ebből a tanításból és ebből a igei tanításból született meg a 4 solus. Ez a latin szó, hiszen abban az időben minden latinul fogalmaztak meg, azt jelenti, hogy egyedül, kizárólag. Solus Christus. Ez az első szólusz. Egyedül Jézus Krisztus, ennek a világnak megváltója. Szeretett testvérem, nagyon hangsúlyos, én sokszor el szoktam mondani, temetéseken is és a templomban is el szoktam mondani, hogy ennek a világnak egy megváltója van, Jézus Krisztus. Nem Mohamed, nem Buddha, nem Krishna, nem a vallásalapítók, ennek a világnak a megváltója Jézus. És ezt mondani kell. Szóla Krisztus, egyedül Jézus Krisztus. Ő benne van az üdvösség. Szóla a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, az Isten kijelentésének csalatkozhatatlan könyve. A 66 könyv a Bibliából. A 66 könyv. Mi nem a szent hagyományokra támaszkodunk, ami számunkra a Szentírás, az Isten kijelentésének csalatkozhatatlan könyve. Szóla grácia, egyedül kegyelemből. Kegyelemből hitáltal igazulunk meg kegyelemből. Szóla fide, egyedül hitáltal. Hogyha az ember hitáltal elfogadja Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatát. Szeretett testvérem, ez volt a reformációnak a hitvallása. Ezért mondja itt Pál apostol a felolvasott ígében, hogy ragaszkodjatok a hitvallásotokhoz. Ragaszkodjatok Jézus Krisztushoz, ragaszkodjatok a Szentíráshoz, ragaszkodjatok a hitáltal, a kegyelemből való megigazuláshoz, a ti hitvallásotokhoz. És befejezésül szeretnék arról szólni, hogy mi volt erre az akkori egyháznak a válasza. Hiszen alapjaiban remegett meg a katolikus egyház. Mi volt a válasz? Az ellenreformáció. Az ellenreformáció. Az ellenreformációnak a tanítását, az ellenreformációt a tridenti zsinat foglalta össze. 1545-től 1563-ig tartott a tridenti zsinat. Azért tartott ilyen hosszú ideig, mert voltak a háborúk és voltak a járványok, és ez a zsinat, a tridenti zsinat kiátkozott mindenkit, aki a reformációnak a tanait elfogadta, és ragaszkodott a hitvallásához. Aki a kegyelemből a hitáltal való megigazulásnak a tanát hirdette, vallotta. Bár az időben előre haladtunk egy kicsit, mégis engedtessék meg, hogy négy passzust felolvassam. Az eredeti, tridenti zsinati határozatból. Aki azt mondja, hogy megigazulás nem más, mint bizakodás Isten könyörületességébe, amely Krisztus érdeméért a bűnöket megbocsátja, vagy hogy egyedül ez a bizakodás az, ami által megigazulunk, átkozott legyen. 14. passzus. Az, aki azt mondja, hogy az ember megszabadul a bűntől, vagy megigazul, ha erősen hiszi, hogy ő megszabadul, vagy megigazul, vagy hogy valóban csak az igazul meg, aki hiszi, hogy ő megigazult, és hogy egyedül a hit eszközli a bűntől való megszabadulást és megigazulást, átkozott legyen. 30. passzus. Aki azt mondja, hogy megigazulás kegyelmének elnyerése után a bűn, vagy az örök büntetéssel járó bűnösség minden egyes bűnbánatot tartó bűnösre nézve úgy eltöröltetik, hogy az ideiglenes büntetést illetőleg, melyet még az életében vagy a jövő életében a purgatóriumban kell elszenvednie, mielőtt a mennyország kapuja megnyílna, éppen semmi bűnösség sem marad fent, átkozott legyen. 32. paragrafus. Aki azt mondja, hogy a megigazult ember jó cselekedeteire annyira az Isten ajándékai, hogy azok magára a megigazultra nézve érdemeket nem képeznek, vagy hogy maga a megigazult ember azon jó cselekedet által, amelyeket Isten kegyelme és Jézus Krisztus érdeme által, kinek ő élő tagja végez, az örök életre vonatkozó kegyelem gyarapodását, magának az életnek elnyerését, ha kegyelemben múlt is ki, és nem dicsőség növekedését is valóban ki nem érdemelte, átkozott legyen. Azaz a tridenti zsinat mindarra, ami a reformációnak a vívmánya volt és felismerése volt, átkot mondott. A tridenti zsinat átkot mondott. És Róma ezen azóta sem változtatott semmi. Minden protestáns, református és evangélikus, a római katolikus egyház feje, illetve a tridenti zsinat határozata értelmében átok alatt van. Te is, és én is, és valamennyi. Nem vonták vissza a tridenti zsinatot. És amikor volt a nagy nyitás, ugye a második vatikáni zsinat elkezdődött, és azt mondták, most jön majd a nagy nyitás, 1962. október 11-én a pápa újra letetette minden magas rangú egyházi tisztviselővel az esküt a tridenti zsinatra. És akkor most tapsoljunk, szeretett testvéreim, mert ökumené van. Ezt jelenti a katolikus egyház részére az ökumené, az ökumenikus mozgalom. Igen, szeretett testvéreim, ez az igazság, és ezt el kell mondani. És ha figyelmesen megnézzük a 16. században, akkor kitűnik az, hogy nem a reformáció szakított az egyházzal. Nem a reformáció szakított az egyházzal. Ez óriási tévedés. A katolikus egyház szakított a Szentírással. Nem Luther Márton átkozta ki az egyházból a pápát, hanem a pápa átkozta ki az egyházból Luther Márton. Ne esünk már kétségbe, hiszen Luther Mártonnak mi volt az álma? Hogy az akkori egyház térjen vissza a Szentíráshoz. Térjen vissza a Szentíráshoz. Ismerj el a Szentírás, mint az Isten kijelentésének csalatkozhatatlan könyvét. Sőt, a tridenti zsinattal maga a római katolikus egyház kezdett el egy egészen újat. Ők tértek el a Szentírástól. Nem mi tértünk el a Szentírástól. Sokszor el szoktuk mondani, hogy nekünk 2000 esztendős múltunk van. Mi ragaszkodunk a Szentíráshoz, az Isten kijelentésének könyvéhez. Nyolc évvel ezelőtt, 2000-ben a hittani kongregáció egy nyilatkozatot adott ki, ezt is hadd olvassam még fel, szeretett testvéreim, a világos látás érdekében. Krisztus egyháza, a keresztények, mert ugye katolikusok adták ki, megoszlásai ellenére is a maga teljességében csak a katolikus egyházban létezik. Ezt így fogalmazták meg, hogy egyedüli üdvözítő vallás van a római katolikus vallás. Nincs más üdvözítő vallás. A reformáció felekezetei, tehát az evangélikusok és a református, nem egyházak a szó sajátos értelmében, csak egyházi közösségek, mert nem fogadják a primátus katolikus tanítását, nem őrzik meg az érvényes püspökségeket, és az eukarisztia misztériumának eredeti és teljes valósága. Vagyis mi a bűnünk? Azt, szeretett testvéreim, hogy a római katolikus pápát nem tekintjük csalatkozhatatlannak és minden egyház fejének. Ugye a római katolikusok azt mondják, hogy a kenyérben és a borban testileg jelen van Jézus Krisztus. Mi nem ezt mondjuk, a reformáció egészen más van. Sőt, nagyon jól tudjuk, hogy Róma azt mondotta, hogy az egyházak egységének az akadálya ki, te és én. Az evangélikusok és a reformátusok, mi vagyunk. Ahogy fogalmazta az előző pápa, mi vagyunk a Krisztus Anya Szent Egyházán a fekély. Ezt a fekét, ezt el kell tüntetni. Mi vagyunk a fekély. Igen, szeretett testvéreim, a reformáció és az ige, ami hitünk alaptételeiről szól. Ezért szóltam egy kicsit részletesebben is arról, hogy mi is volt a reformációnak a lényege. Mit is tanított a reformáció. És ezért fejezem be ezzel az igével, amit felolvastam az igéből. Mit mond az ige? Mit mond az apostol? Mit köt a mi szívünkre az Isten az ő szent lelke által? Ragaszkodjunk a mi hitvallásunkhoz. Testvéreim, a reformációnak a boldog felismeréséért emberek kerültek gályára, emberek kerültek börtönbe, emberek adták az életüket. Hitem és meggyőződésem szerint, ami a Szentírásban megvan írva, az igaz és amen. Ne tessenek félreérteni. Nem a katolikus egyház ellen kívántam szólni ezen a mai estén. Én az igazságot akartam elmondani. a szívembe Jézus Krisztus hoztam, és Jézus Krisztus prédikálom. Mert mi volt a reformációnak a lényege? Hogy nyerhet az ember üdvösséget? Hogy nyerhetem meg lelkem üdvösséget? Adja az örökkévaló Isten, hogy az ő szent lelke indítson bennünket arra, hogy valóban tudjunk mi ragaszkodni a Szentíráshoz. Valóban tudjunk mi ragaszkodni a mi hitvallásunkhoz. Ami Urunké, az örökkévaló Istené legyen a dicsőség. Amen. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a békesség kedvéért elhallgassuk az igazságot. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk teljes meggyőződésünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te soha nem alkuttál meg. Te engedelmes voltál a halálig, a keresztfának a haláláig. Mi tudjuk azt, hogy ma is millióknak és millióknak az üdvösségéről van szó. Áldj és szentelj meg bennünket, Urunk. Hadd köszönjük meg neked a reformátorokat, Calvint, Luthert, Zwinglit. Hadd köszönjük meg a magyar reformátorokat, Dévai Bíró Mátyásékat, Szegedi Kis Istvánékat, Károli Gáspárékat. Hadd köszönjük meg neked a Szentírást, a magyar nyelvű Bibliát. Hadd köszönjük meg hitvallásunkat. Hadd köszönjük meg azokat a lelkipásztorokat, akik ma is merik hirdetni tisztán és elegyítetlenül a Te ígédet. És add azt, hogy senki meg ne tévesszen bennünket. Te adj igaz hitet, élő hitet. Te adj örök életet és üdvösséget a Te szent fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Álljunk fel és vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon néked békességet. Amen. Most pedig befejezésül énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Yeah.